Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
Folytatjuk beszélgetésünket Lékai László esztergomi érseki kinevezésének hátteréről, az 50 évvel ezelőtti eseményekről. Vendégünk Fejérdi András történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Humántudományok Kutatóközpontja Történettudományi Kutatóintézet igazgató helyettese és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar docense. 1974-ben apostoli kormányzónak nevezték ki Lékai Lászlót az esztergomi egyházmegye élére, majd 1976. februárjában megtörténik az esztergomi érseki kinevezése, és 76. májusában 6. Pál pápa bíborossá is kreálja. Korábbi adásunkban utalt rá Fejérdi András, hogy Szentszék figyelembe vette Íjas Józsefnek, hogy betölti a 75. életévét, de nézzük azt meg, hogy mi változik 74 és 76 között, Mindszenti 75-ben meghalt, tehát ez a másik, nem akarom elvenni a kenyerét, de hogy egy kicsit a mélyére is ássunk a folyamatoknak, mi miatt alakul 76. februárjában ki az a helyzet, hogy most már a Szentszék esztergomi érsekké nevezi ki Lékai Lászlót, és tulajdonképpen ezzel teljes joggal vezetheti, töltheti be nem csak az esztergomi érseki széket, hanem a magyar egyház vezetését.
Lékainak a 74. február 5-i apostoli kormányzói kinevezéseiről folyó tárgyalások alatt már megegyeznek abban a Szentszék képviselő és a magyar állam képviselői, hogy idővel, miután Íjas betölti a 75 évét, érsek lehet, és nyilvánvalóan ezt követően bíboros is. És valóban két tényező, ami ezt a 76. februári kinevezést fogja befolyásolni, végül nem várják meg, hogy Íjas betöltse a 75. évét, erre 76. őszén, novemberben került volna csak sor, ami indokolja az előrehozását ilyen szempontból Lékai kinevezésének, az két tényező, az említett egyik föltétlenül Mindszenti halála, ami egy új helyzetet teremt, tehát az ő érzékenységére már a Szentszéknek nem kell tekintettel lenni, már nem is sede vacante, hanem apostoli kormányzó, hanem egy sede vacante van, de már úgy, hogy az előző, vegyük úgy, hogy nyugalomba helyezett érsek sem él. A másik tényező, hogy Mindszenti halála után jelzik a Szentszék diplomatája a magyar kormány képviselőinek, hogy 6. Pál 1976 tavaszára, akkor úgy néz ki, hogy márciusra tervezi a következő konzisztóriumot a bíborosok kreálása céljából, és gyakorlatilag ez a céldátum, a márciusi céldátum fogja kijelölni azt az időt, hogy akkor lehet bíboros Lékaiból, ha előtte már az érseki kinevezést megkapta, és így megy le az a tárgyalási folyamat, ami a februári érseki kinevezést lehetővé teszi, azután a bíborosi kreálása, a titkos konzisztórium az majd valóban csak májusban valósul meg, és ezzel párhuzamosan természetesen más kinevezések is napirenden vannak. Érdekes, hogy azok áprilisban lesznek kihirdetve, Lékai azt kiemelik a sorból, és előre hozzák pont a várt márciusi konzisztórium miatt.
Térjünk egy kicsit arra ki, hogy korábban azt említette, arról volt szó, hogy egyfajta kompromisszumos jelölt, és nem feltétlenül mindenben az állam elképzelése, elvárásai szerint tevékenykedett Lékai, mégis sor került a veszprémi apostoli kormányzói, majd az esztergomi apostoli kormányzói kinevezésére, és aztán most itt 76. februárjában az érseki kinevezésére. Változott az ő megítélése, tette esetleg olyan lépéseket, gesztusokat, amelyek azt mutatták, hogy a pártállam számára ő elfogadható lesz, vagy hogyan ítélte meg a 70-es évek közepén, 76-ban az ő személyét a pártállam, és a érseki kinevezés után, mint érsek, aztán a püspöki konferencia elnöke, mi kötődik az ő nevéhez a 70-es, 80-as években?
Lékai kompromisszumos személyre nagyon, nagyon jellemző, hogy amikor 71-ben az veszprémi apostoli kormányzói kinevezéséről folynak a tárgyalások a Szentszék és a Magyar Népköztársaság képviselői között, akkor a Lékaival szemben felhozott vádak között szerepel még az is, hogy 57 koratavaszán, valamikor január után, én nem láttam még pontos adatot, hogy ez mikor és milyen körülmények között történt, de röviden internálva is volt úgymond ellenálló tevékenysége miatt Lékai, néhány paptársával együtt, erre az állam képviselői hivatkoznak. Ugyanakkor, ezt pedig Adriányi Gábor írja, nem láttam rá nyomot, azt mondják, hogy azóta pozitív irányba változott az ő magatartása, és valamikor 71-et megelőzően ennek jeleként értékelték, hogy valamelyik megyei békepapi gyűlésen is részt vett. Ami egy ilyen szimbolikus gesztus, vagy legalábbis az állam ezt így értékelte. Ez a genezis mondjuk, hogy milyen változást érzékel az állam Lékai személyét illetően. A másik, talán ennél is fontosabb tényező, veszprémi apostoli kormányzói tevékenységét, utána esztergomi apostoli kormányzói tevékenységét és végül érseki tevékenységét illetően, hogy Lékai alapvetően én úgy látom, hogy őszintén meg volt arról győződve, kicsit ahhoz hasonlóan, ahogyan 23. János megkezdi az új keleti politikát, hogy itt egy stabilan fennálló rendszer keretei között kell az egyház élet lehetőségeit biztosítani, egy reál politikát kell folytatni, és ez az együttműködést, az állammal szembeni nyílt lázadás kerülését, és inkább a háttérben apróbb gesztusokon keresztül az egyház életterének lassú tágítását kell, hogy jelentse. És tulajdonképpen ez Lékainak a politikája. Neheztel azokra, az akár emigráns, akár magyar papi és egyházi körökre, akik nyíltabb kiállást, határozottabb felszólalást kérnek tőle, nyugatra menve olykor, akkor azért elmondja, hogy nem olyan egyszerű ez a helyzet, ő is tudatában van, hogy többre lenne szükség, de a mozgásteret ekkorának érzékeli. Személyre szokták vetni, hogy igazából hagyta, hogy az állami egyházpolitikai vezetés az egyébként kialakuló személyes jókapcsolat révén is, ami közte és Miklós Imre között kialakul, hogy az állam nagyon ügyesen adagolta azokat a gesztusokat, hogy amikor valami probléma lépett föl az egyház oldalán, és Lékai volt a közbenjáró, akkor könnyebb megoldást lehetett rá találni. Én egy ilyen sztorit a Tardi László karnagyúrtól hallottam, hogy a kórussal valami nyugat-európai fesztiválra kellett volna, hogy menjenek, és a kórus egy része megkapta az útlevelet, egy másik része nem, és kérdésessé vált valamikor, ez a 70-es évek vége, 80-as évek eleje, a dátumra nem emlékszem, hogy részt tudnak-e venni. Ezen egyébként a magyar, mondjuk úgy kulturális diplomácia szempontjából is lényeges, és az egyház diplomácia szempontjából is lényeges eseményen, és gyakorlatilag az utolsó pillanatban Lékai személyes közbenjárására kapja meg az a hiányzó néhány kórustag az útlevelet, akik addig nem kapták meg. Tehát ilyen apró lépéseket, elintézéseket meg tudott tenni, és azon kívül is valamiféle tágítását az egyház mozgásterének. Talán három tényezőt emelnék ki. Az első, nem ő, aki ennek a kezdeményezője, de biztos, hogy nagyon fontos támogatója, és ő alatta születik meg 1979 áprilisában a megegyezés, hogy újra mehetnek a Collegium Germanicum et Hungaricumba magyar növendékek tanulni. Ami a Szentszéknek, az egyháznak mindig egy fontos, volt ugye a 64-es részleges megállapodásban is a Pápai Magyar Intézetnek újra magyar országról érkező növendékekkel való benőépesítése is azt szolgálja, hogy napra kész, rómahű, teológiai magas szintű képzésben részesült papok tudjanak Magyarországon szolgálni. A hívek és az egyház számára ez egy fontos dolog. Egy másik ilyen elem, a Leányfalun 83-ban, ha jól emlékszem, létesített lelki gyakorlatos ház, aminek két olvasata van. Az egyik az, hogy egy intézmény tud létrehozni arra, hogy hívek, papok elmélyülten tudjanak lelki gyakorlatot végezni, de a másik fontos tényező itt, hogy ezt a lelki gyakorlatos házat jezsuita szerzetesek vezetik. És ez nagyon jellemző a korabeli állami egyházpolitika hozzáállására, hogy ebben az időszakban mondja egy, ha jól emlékszem, tárgyalás kapcsán Miklós Imre, hogy jezsuiták vannak Magyarországon, hogy jezsuita rend nem létezik. Tehát tulajdonképpen hallgatólagosan valamiféle jezsuita jelenlétet elismer, ugye nem sokkal korábban, 74-ben jár Magyarországon a jezsuita rend generális árupe, Tehát egy ilyen féllegális státuszban vannak a jezsuiták, és ennek a féllegális státusznak a megerősítése is ez a lelki gyakorlatos ház. Ezzel párhuzamosan egyébként más szerzetes rendeknek ez a féllegális elismerése is megtörténik. Ha jól emlékszem, a szaléziak esetében, a volt szalézi szerzetesek az állam szóhasználatában, az ő esetükben is történnek engedélyek arra vonatkozóan, hogy a korábban is a rend által működtetett plébániákra helyezzék őket. Tehát ilyen apró gesztusok történnek, és ebbe a fonalba illeszkedik az utolsó nagy eredmény, a Magyarok Nagyasszonya Társaságnak a létrehozása. Ez is egy nagyon hosszú tárgyalási folyamat eredménye, már a 70-es évek elején, 71-72-ben asztalra kerül a szerzetesek ügyének kapcsán, hogy Magyarországon növelni kéne a szerzetes intézményeknek a számát, nem csak a 4-50-es egyezményben engedélyezett szerzetesrend működését, hanem azon túl különösképpen egy női rend engedélyezésére volna szükség, aki karitatív, szociális feladatokat látna el. Ez hosszan húzódik, és 86-ra érik be ennek a Magyarok Nagyasszonya Társaságnak az alapításával, ami egyházmegyei alapítású, de a szerzetesi kongregáció kifejezett engedélyével történik. Ilyen értelemben ebben a szentszéki magyar relációba illeszkedik. Másfelől pedig a legnagyobb jelentősége az, hogy jogszabálymódosítást igényel ennek a kongregációnak, a társaságnak a létrehozása, mert hogy az 50-es egyezmény a 4 rendben határozza meg a működési engedéllyel rendelkező rendek számát, és itt egy jogszabálymódosítás útján ezt a numerus clausust megtörik, és engedélyezik az állam részéről ennek a rendnek a működését is.
10 év adatott esztergomi érsekként Lékai Lászlónak, és itt eredményeket sorolt föl, mutatott be Fejérdi András. Ugyanakkor talán mind a mai napig egy ilyen kettős megítélése van Lékainak. Ha az ember az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárában kutat, akkor annak nyomát lehet találni, hogy a haláláig megfigyelik őt. Van egy operatív dosszié, ami azt mutatja, hogy az Állambiztonság gyűjtötte a rá vonatkozó anyagokat, amit aztán utána, hogy mikor, azt nem tudjuk, de valószínűleg megsemmisítettek. Az Állambiztonsággal való együttműködésének a nyomait egyelőre nem lehet látni. Ugyanakkor az talán kimondható, hogy az állammal szorosabb együttműködést vagy lépéseket tett. Rendelkezésre álló térben próbáltak tágítani a kereteket, és próbált működni. Ezt a kettősséget így 40 év távlatából hogy látja ön, és mennyire lehet Lékai munkásságának, lelkipásztori, érseki, bíborosi szolgálatának az eredményei, gyümölcseit látni?
Nehéz egy átfogó értékelést adni éppen amiatt, mert hogy hiába vagyunk már egy, ha halálát nézzük, 40 éves távlatban, a forrás adottságok, a kutatható források száma az még meglehetősen korlátozott, mind magyar egyházi, mind szentszéki oldalról ennek az időszakra a forrásai nem kutathatók, és egyoldalúan állami források használatára vagyunk utalva, ami egy torzabb képet kínál mindenképpen. Lékai alakjának az ellentmondásosságát, és ugyanakkor az egész helyzet összetettségét talán legjobban az ő nevével is összeforrott, jól ismert ügy, a Bulány ügy kapcsán lehet talán megvilágítani. Nekem egyre inkább az a meggyőződésem, hogy maga a Bulányi ügy az állam által tudatosan kreált ügy volt. Ha megnézzük a szentszéki magyar tárgyalások dinamikáját, akkor azt lehet látni 64-től kezdődően, hogy az állam mindig talált egy olyan kérdést, amiben megoldást kért ahhoz, hogy más ügyekben előre lehessen lépni. Ez hosszan ugye Mindszenty személyéhez kapcsolódott, és Mindszenty személy ügyének megoldása majd halála után kellett keresni egy olyan új témát, amiben az állam sérelmet tud felmutatni, és ezen sérelm orvoslásától tesz függővé más kérdések megoldását. És gyakorlatilag kísértetiesen ebben az időszakban, a 60-es évek második felében kerül elő Bulányi, és általában a bázis közösségek ügye. A kétoldalú tárgyalásokon is, illetve a püspöki kar ülésén is. Nem emlékszem pontosan, de valamikor már Lékai elnöksége alatt, talán 76 végén, december tájt van egy püspökkari konferencia ülés, ahol tárgyalnak a bázis közösségekről, Itt egyébként Lékai határozottan amellett érvel, hogy nagyon nagy körültekintéssel kell ezzel a problémával szembenézni, mert hogy ez egy belső egyházi megújulásnak a lehetőség, ezt nem szabad elfojtani, de arra ügyelni kell, hogy egyházi hierarchikus kereteknek megfelelően, az egyházi tanoknak megfelelően történjen ez. Tehát ő ehhez, és egyébként a legtöbb püspök hozzászólása, Cserhátitól, Udvardi József püspökig és Endrei Mihályig, ezt a alapvetően pozitív, de azért nézzük meg, hogy nincsenek-e kisiklások, hozzáállást tanúsítják. És ha ez, emellé oda tesszük az állam oldaláról megfogalmazott kívánalmakat, ők a Bulányi üggyel kapcsolatban határozottan azt szeretnék a püspöki karon elérni, hogy a kisközösségeket vonják egyházi hierarchia ellenőrzése alá, szigorúbban szabályozzák le, tehát a kisközösségekre jellemző, kicsit szabadabb, kötetlenebb életformát a szüntessék meg, ebből egy belső feszültséget hozzanak létre, és ebből a feszültségből lehet azután majd valami olyan konfliktust kreálni, ami az állam számára lehetséges, és meg is születik ez a konfliktus, és ebben mindenkinek van valamennyi szerepe, nyilván a kulcs szereplő az állam, de Lékai, illetve Bulányi György részéről is van valamiféle akarva, akaratlan játszott szerep, ugye Bulányiéknak a katonai szolgálat megtagadása az egyik fő ilyen nyilvánosság számára jól látható kézzel fogható pontjuk. Ezzel szemben Lékainak a belső meggyőződése az, hogy a katolikus tanításból levezetve a haza szolgálatára való készen lét, és akár kötelező katonai szolgálat az nem megkérdőjelezhető, vagy megkérdőjelezendő. És ebből van egy elvi ellentét, és ementén mérgesedik el tulajdonképpen a helyzet a 80-as évekre Bulányi és a püspöki kar, Bulányi és Lékai között, amit természetesen az állam a maga részéről nagy lelkesedéssel táplál is, mint feszültséget, és igazából a legvisszafogottabb magatartást a Szentszék tanúsítja ebben a helyzetben, azzal együtt, hogy állandóan a szemére veti az állam, hogy addig nem tudnak más kérdésekben megállapodni, vagy előrelépni, amíg ezt az ügyet a Szentszék nem rendezi, érzékelve, hogy torzak az információk, egyoldalak az információk, mindenkinek az álláspontjában van igazság, igazából a Szentszék Adkalendas Grékász viszi az ügyet, tehát a végtelenségig elhúzza, és igazából majd csak a rendszerváltás után tesz pontot a végére, amikor szabadabb körülmények között van lehetőség a teljes kérdéskör kivizsgálására. Mindezeket az elemeket figyelembe véve azt gondolom, hogy megerősíteném, hogy Lékai személyét, alakját, tevékenységét illetően egy végső értékítéletet alkotni korai volna. Én történészként inkább azt a felfogást vallom, hogy természetesen megvannak azok az objektív erkölcsi kritériumok, amik alapján bizonyos tetteket meg lehet ítélni, de a személyt, sokkal inkább a személynek a tevékenységét én megérteni szeretném, feltárni azokat a körülményeket, motivációkat, amik akár az ő részéről, akár a környezete részéről jelentkeztek, és ebben hogyan próbált ő eligazodni. Ez egy örök dilemma, hogy az egyház számára mi a prioritás, hosszú távon mi a fontosabb, minimális intézményi keretek fenntartása, a lelkipásztori munka biztosítása, ezt szoktam én a lelkipásztori felelősség tényezőjeként emlegetni, vagy pedig a krisztusi tanúság tétel, akár az üldözést is vállalva, mert hogy a hitelességet viszont ez erősíti. És azt hiszem ebben a konfliktusban, vagy ebben a dilemában inkább így mondom, Léka inkább a lelkipásztori felelősség szempontjait helyezte előtérbe, szemben a tanúságtételnek a szempontjaival. Mindszenti mondjuk ebből a szempontból pont az ő ellentéte volt, aki számára, bár komoly, aktív lelkipásztor, fontos lelkipásztori programmal a lelkipásztori következményeit zárójelbe tette a tanúságtévő cselekedeteknek.
Lékai László, bíboros esztergomi érsek, akit 50 évvel ezelőtt, 1976. februárjában nevezett ki a Szentszék esztergomi érseknek, az ő életéről, az érseki és korábban a veszprémi, illetve esztergomi apostoli kormányzói kinevezésének a hátteréről hallhattak beszélgetést. Vendégünk Fejérdi András történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Humántudományok Kutatóközpontja Történettudományi Kutatóintézet igazgatóhelyettese, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Társadalom és Bölcsészettudományi Kar docense volt.
Egyház történeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt. A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!